Üdvözlöm a hallgatókat, az aréna mai vendége Becsei András, a Magyar Bank Szövetség elnöke, az OTP Jelzálunk Bank vezérigazgatója. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó estét kívánok, üdvözlöm a hallgatókat.
Én Király István Dániel vagyok. A Bankszövetség frissen megválasztott elnökeként milyen feladatokat lát a szövetségen belül, milyen területeken kell erősíteni?
Azt mondom, hogy egy fokkal visszalépnék, hogy egyáltalán a magyar bankszektorról is beszélünk, hiszen mondhatom, egy stabil bankrendszer működik Magyarországon, ami az elmúlt időszakban jelentősen tudott növekedni. Még szoktuk mondani, hogy egy erős gazdaság és egy erős bankszektor kölcsönösen feltételezi egymást. Tehát, hogy van egy erős nemzetgazdaság, ahhoz szükséges egy erős bankrendszer, és fordítva is. Tehát úgymond jó helyzetben van a magyar bankszektor. És az, hogy miket tervezünk, mint bankszövetség, azt mondom, hogy három nagyobb témakört jelölnék meg. Az egyik a digitalizáció. Tehát szerintem az már nem kérdés, hogy az egész bankszektornak a sikerességét alapvetően tudja meghatározni, hogy az egyes pénzügyi intézmények milyen válaszokat tudnak adni a digitalizáció kihívásaira, de lehetőségeire is. Tehát ezen az úton hogyan tudunk tovább menni. Itt amit látunk, hogy nagyon eltérő a digitalizáció szintje a különböző üzletágokban. Tehát amit pont a beszélgetésünk előtt beszélgettünk, hogy a mobiltelefonunkkal is tudunk fizetni, tehát megjelent például a telefonos fizetésekben, míg a másik oldalról látunk olyan részeket, például a lakossági jelzálog hitelezésben, ahol bőven van még tér ahhoz, hogy a digitalizáció vívmányait fel tudjuk használni. Ez már azért nem csak az egyes bankokon múlik, hogy például, hogyha ezt a példát hoztam fel a jelzálog hitelezésben, tovább tudjuk folytatni a digitalizációt, hanem az egész keretrendszernek a módosítása szükséges. Ebben nekünk, mint bankszövetség, azért szerepünk, hogy megfogalmazzuk azokat a javaslatokat, amivel az egész rendszer hatékonyabb tudna lenni. Hiszen azt látjuk, vagy azt látom a saját tapasztalatomban is, mint a jelzálog bankos, hogyha az egyes bankok csak digitális fejlesztéseket hajtanak végre, ahol lehetséges, akkor egy nagyon hosszú maratonba lesznek digitális sprintjeink, de azért átütő erőt nem tudunk majd elérni. Tehát ez fontos, hogy magát a rendszert is tudjuk módosítani. Itt, hogyha most szabadra engedjük a képzeletünket, a onnantól kezdve, hogy hogyan kötünk adásvételi szerződéseket, milyen a földhivatali eljárásrend, hiszen amíg a bankokban az a szerepkörünk, hogy a papíron előálló információkat folyamatosan bevigyük a számítógépbe, az nem lesz egy olyan nagyon felhasználó barát digitális folyamat.
Igen, és aki jelzálog hitelt vesz föl, mindig egy nagy paksamétával megy, rengeteg papírt kell még mindig beadni. Akár a banktól kért papírt is olykor.
Hát két része van, az egyik a tájékoztatási dokumentáció, tehát azért folyamatosan növekszik, ez nem csak egy magyar sajátosság, hanem hogy meghallgatjuk a különböző bankszövetségeket, ez egy visszatérő probléma, hogy egyre növekszik a tájékoztatóknak a mennyisége. Tehát azt a hasonlatot szoktam használni, ez olyan, mint amikor valaki nem tud úszni, de mielőtt bemenne a vízbe, akkor hirtelen megpróbálná megtanítani, legalább elmagyarázni a főbb csapásnemeket, úszásnemeket. Ebben nyilván azt látjuk, hogy egy idő után már azért visszaüthet a 201. tájékoztató dokumentum, hogy ténylegesen ezáltal jobb lenne a megismerési képessége az ügyfélnek. Nyilván ez megint Európai Uniós szinten igaz, a szabályozók inkább hozzátesznek a tájékoztatási kötelezettséghez, tehát ezt mindig a aktuális szabályozó jelzi, hogy igen, ezt érti, de azért egy újabb áromoldalas tájékoztatóban gondolkodik, tehát ezeket meg kell reformálni. A másik pedig,
ha az ügyfél esetleg elolvasná a fél oldal, vagy egy oldalas tájékoztatót, de mondjuk a 3+3+8 oldalast már nem feltétlenül, erre gondol?
Igen, hogy tényleg be tudja fogadni hirtelen azt az információt. Nyilván ez visszamegy a pénzügyi edukáció kérdéséhez, tehát amit fontosnak tartunk a többször képviselünk, hogy a nemzeti alaptanterben legyen a pénzügyi tárgy. Tehát azt mondjuk, nagyon elméleti tantárgyaink is vannak, tehát mondjuk a kohlens kötésekről sok mindent tudunk, vagy a puhatestek fejlődéséről, de mondjuk egy hasonló tárgy, ami Skandinávia működik, mondjuk egy olyan háztartási alapismeretek, hogy 18 évesen mondjuk a koszpénzt hogyan kell beosztani, hogyha felveszek majd egy hitelt, akkor mire figyeljek, legyen az egy áruhitel, tehát hogyha valaki abból veszi meg a televízóját, vagy egy személykölcsönnél, vagy egy ingatlan hitelnél, mik azok a fontos tényezők. De mondjuk a hitelekbe csapunk bele, de mondjuk ez igaz mondjuk a folyószámlákra is, hogy akkor melyik folyószámlát, hiszen amikor kikerül az ember a valós életbe, akkor ezekkel a problémákkal szembesül, hogy és ezeket, hogyha nem tanítjuk meg az iskolába, akkor azért rosszabb tapasztalatokon keresztül szembesülhet ezzel. Tehát ebben így a digitalizációról kanyarodtunk el, de ezt tartjuk az egyik fontos szerepkörünknek.
És mondjuk a Bankszövetség kezdeményezi is, hogy egyszerűsödjön vagy csökkenjen a tájékoztatók mennyisége?
Itt egyes jogszabályok esetén jelezzük, tehát amit így két részre venném, tehát amikor az egyes jogszabályokról beszélünk, akkor a értelemszerűen meg szoktuk nézni, tehát amiben a mi szerepünk van, mint bankszövetség, az, hogy a szakmát ismerve, a folyamatainkat ismerve tudunk javaslatokat tenni, hogy véleményünk szerint hogyan lehetne hatékonyabbá tenni a folyamatokat. Nyilván elemi érdekünk, hogy ezt megtegyük, hiszen ezáltal az ügyfeleknek azért jobb lesz az élménye, az ügyfél élmény, azt mondja, hogy egy áramvonalasítottabb folyamaton megy keresztül, míg nekünk is a működésünket az egyszerűsíteni tudja. Tehát az a legrosszabb nekünk, amikor azt látjuk, hogy a működésünk bonyolódik, de ezáltal nem javítjuk az ügyfélélményt, hanem még el is rontjuk. Ezeket próbáljuk megtenni. Én azt mondom, hogy nagyon konstruktív együttműködés van mind a kormányzattal, mind a jegybankkal. Tehát ezeket a javaslatainkat meg tudjunk tenni. Ezekben azért vannak, amikor a jogszabályi környezet módosítását nézzük, olyan eredmények, amire szerintem sikerült felhívni a jogalkotó figyelmét, hogy a saját szempontunkból hogyan látjuk, hogyan lehetne egyszerűsíteni. A másik, a digitalizációra azt tudjuk megnézni, hogyha most ha néztük a jelzálog hitelezés példáját, ott az a baj, hogyha van egy-két olyan dokumentum, amit írásban kell leadni, attól hiába rostálunk ki 37 másikat, attól ugyanolyan lassú lesz a folyamat. Tehát ott csak egyszerre lehet eredményt elérni, azt mondjuk a teljes folyamatot áttekintjük, és megnézzük, hogy egy nagyon leegyszerűsített jelzáloghitel folyamat, ahol viszont épp hogy az adminisztrációról elveszük a terhet, de pont a tájékoztatásra viszont még életszerűbb tájékoztatás van plusz, mivel az adminisztráció nem megy el az idő, ezért ezt az időt a tájékoztatásra tudjuk tenni, jobban fel tudjuk készíteni az ügyfeleinket, hogy hogyan néz ki a termék, mire érdemes figyelni. Tehát ez az egyik pont, amiről többet beszéltünk, és a célkitűzéseink között szerepel, hogy meg tudjuk fogalmazni a digitalizációra vonatkozó javaslatainkat.
És mondta, hogy három terület van?
Igen, a második terület itt a nemzetközi jogalkotásban való részvétel, hiszen mondjuk ha ezt a bankszövetségi ciklus nézzük, ez a 2017-től 2020, akkor azt tudom mondani, hogy nagyon meghatározóak azok az EU-s irányelvek, amelyek általános érvényűek a tagállamok mindegyikében. Ezek azért alapvetően befolyásolják a bankrendszereknek a működését, fejlődését, és sok esetben nem veszik figyelembe a bankrendszer helyi sajátosságait, képességeit, adott esetben lemaradásait. Tehát ebben, hogy az EU-s szinten is hogyan tudjuk felhívni a magyar sajátosságokra a figyelmet, ebben, ami sikeres példák mutatkoznak, amikor a visegrádi országok összesített erejét fel tudtuk használni, hogy az EU-s jogalkotó fele is el tudjuk juttatni a javaslatainkat. Tehát ebben az elmúlt időszakban ezt próbáljuk. Tehát ez a második.
Mennyire lehet a visegrádi négyeknél egység? Mennyire lehet egységes akár a visegrádi négyeknél a bankszektor, illetve a bankszektor egyik-másik problémája vagy szabályzási igénye? Mert hogy ugye nemzetenként igencsak eltérő, bár nagyon sok szempontból hasonló a bankrendszer, illetve a bankok működése. Szóval mennyire lehet ezt egységesen kezelni, akár négy, akár több ország szempontjából?
Tehát rövid válasz, hogy semmennyire. Tehát nyilván megvannak azok az országban sajátosságok, de azt mondom, hogy ebben rugalmasak vagyunk. Tehát vannak olyan témakörök, ami természetszerűleg a szövetségeinseink a többi visegrádi ország, de mondjuk pont ha jelzálog területet nézzük, akkor mondjuk ott a Dán bankszövetséggel alakítottuk ki a kapcsolatot. Tehát ezt mondom, hogy mindig témafüggő, hogy a saját szabályozásunkhoz hasonló szabályozás melyik országban található, a saját intézményrendszerünkhöz hasonló intézményrendszer hol található, és akkor nyilván azokkal a bankszövetségekkel kell felvenni a kapcsolatot, ahol van egy közös platform létezik, és nyilván vannak olyan részek, amikor sokat tudunk egyeztetni a cseh kollégákkal, nagyon jó a kapcsolat, de itt tényleg fel tudnám sorolni a legtöbb környező ország bankszövetségét. de persze vannak különbözőségek, de azt mondom az elmúlt példák alapján, hogy abban is legalább semlegesek, tehát hogy itt azt nézzük meg, hogy nyilván a javaslataink azért akkor nem tudják támogatni, nekik az rosszat jelent, de hogyha simán semlegesek, akkor azt mondjuk, hogy ebbe tovább tudunk menni.
És mi a harmadik?
A harmadik, ami a régóta feszíti az egyes banki szereplőket Magyarországon, azok a banki extra terhek, és ennek a csökkentését szeretnénk továbbvinni. Itt a Varga Mihály pénzügyminiszter úr jelezte korábban, hogy a banki terhek lassan, de folyamatosan csökkenni fognak. Hát most tartok attól, hogy az nyilván alapvetően meghatározó lesz, hogy a kormányzat melyikre helyezi a hangsúlyt, melyik fogalomra, a folyamatosra, vagy a lassúra. Itt amiket próbálunk érveket felhozni, hogyha például a banki különadó csökken, akkor lényegesen nagyobb hitelezési aktivitást tudunk generálni, illetve a másik, amit éppen ma kalkuláltunk a kollégáinkkal, hogy amennyiben például a tranzakciós illeték vagy csökkenne, vagy legalább a csomagárazás lehetővé tenne, akkor azt mondjuk a készpénz állomány visszaszorítása nagyobb eséllyel tudna megvalósulni, és azt mondom, mondjuk hát most jelenleg 6000 milliárd forintnyi készpénz van a gazdaságban, ami egy viszonylag magas szám. Hogyha összehasonlítjuk a GDP-hez képest, akkor olyan magas számot azért kevés európai országban látunk. Így ennek a készpénz tartásnak a társadalmi költségét olyan 450 milliárd forintra becsüljük, míg a pénzügyi tranzakciós illetékből származó bevételünk 228 milliárd, mondjuk ennek egy harmada a lakosság. Tehát azt mondjuk, hogyha ott meg tudjuk valósítani vagy a csökkentést, vagy pedig azt mondani, hogy a csomagározás lehetővé teszi, tehát nem minden tranzakcióra százalékosan kerül fel a számításra, hanem ők számlánként egy bizonyos összeg lenne a pénzügyi tranzakciós illeték, akkor ez jelentősen tudná csökkenteni a különböző terheket.
Frissen megválasztott elnökként mit gondol arról az elképzelésről, hogy 4-5 nagy bank elegendő lenne Magyarországon, és akár a verseny is nagyobb lenne ezáltal?
Nyilván itt a bankszövetségnek vagyok az elnöke, tehát ebben, amit a szerepünk, mint bankszövetség, az, hogy egy stabil bankszektor megmaradása érdekében fejtsük ki a munkánkat, tehát itt, mint a érdekképviselet, azért ebben van szerepünk. Az, hogy milyen lesz a bankszektornak az összetétele, szerintem az egyes tulajdonosokon múlik, tehát itt a tulajdonosokat célszerű erről megkérdezni, hogy mik az elképzeléseik. Az látszik, hogy az elmúlt 10 évben akár a különböző banki konferenciákat nézzük, ez is sláger téma volt. És ez mindig olyan változás volt, amit ugye a szakma az elkövetkező 2-3 évben várt. De tekintve, hogy 10 éve felmerül ez a téma. Itt egyrészt a válság alapján nagyon komoly veszteségek merültek fel egyes bankoknál, de ami szerintem nagyon fontos volt a magyar bankszektorban, hogy a tulajdonosok itt maradtak, végrehajtották a tőkeemeléseket, nem engedték el ezeket a bankokat, ami mindenképpen egy nagy pozitívum, és pont a legrosszabb időben kitartottak. Most nyilván, amikor viszont a bankszektor már magasabb jövedelmezőséget ér el, akkor is itt maradnak a tulajdonosok. Látszik, hogy több európai bank, a multinacionális bank úgy gondolkodik, hogy fontos itt főállás, hogy Magyarországon legyen a bankja. Az látszik, a különböző országoknak a kapcsolatában meghatározó, hogy melyik banknak melyik országban van a lánybankja, hiszen a gazdasági kapcsolatokat jelentősen erősíti, hogyha mondjuk egy olasz banknak Magyarországon van egy hitelintézete, akkor a kinti olasz ügyfelei, amennyiben Magyarország fele terjeszkednek, akkor lényegesen könnyebbnek érzik. Tehát azért az nagyon fontos meghatározó, és az látszik, hogy amelyik országból itt vannak az anya, tehát amelyik országokból ide érkeztek a bankok, azokkal az országokkal lényegesen erősebb a kapcsolat. Tehát emiatt kitartanak.
És egyébként várható további koncentráció itthon a bankszektorban? Vagy ennek emiatt, amit említett, nem feltétlenül?
Azt mondom, tehát a külföldi bankok esetén nem biztos, hogy a magyar operáció lesz, ami meghatározza, hogy lesz-e további konszolidáció. Tehát amire gondolok, hogyha mondjuk Európai Uniós szinten lesz egy összeolvadás, annak nyilván lesz Magyarországon hatása. Vagy mondjuk egy adott bank eladja az adott térségben a lányvállalatait, annak megint lesz. Abban előfordul, különösen nagyobb országok esetében, amikor az egyes országok különböző döntések születnek, de ennek én kevesebb esélyét látom. Az elmúlt 10 év alapján, mondom, ez a folyamatos várakozás alapján, hogy tényleg lecsökken a Magyarországon levő bankoknak a száma.
És arra számít, hogy nő a Magyarországon lévő bankok száma? Mert így említette, hogy a gazdaság, a kétoldalú gazdasági kapcsolatok szempontjából ez nagyon fontos lehet.
Vannak olyan bankok, tehát hogyha megnézzük akár a távol-keletről, akik fióktelepet hoznak létre, vagy önálló lánybankot hoznak létre Magyarországon, ez fontos szerep. Nyilván, amikor azt mondjuk például a Magyar Bankszövetségnek, hogy 45 tagja van, hogy vannak a nagyobb univerzális bankok, és emellett azért nagyon sok olyan, vagy a bizonyos szegmensre fókuszáló bankok is léteznek, vagy adott országból érkező, az adott ország ügyfélkörére fókuszáló kisebb bank. Amikor arról beszélünk, hogy lecsökken a szereplők száma, azt általában nagy bankokra, nagy univerzális bankokra, ahol legalább minden megyében van egy-egy fiókra, ezeket szokták érteni. Ebben én számítok, hogy egy-két olyan külföldi szereplő megjelenik. Nem biztos, hogy ez az átlag ember számára annyira látható lesz, hogy most a belvárosban megjelenik egy külföldi banknak egy székháza, vagy valahol bérelnek egy emeletet, de számítok erre.
És mondjuk a távol-keletet említette, mondjuk a kínai bankok erősíthetnek? Mert ugye nem feltétlenül látszanak, nem építenek fiókhálózatot Győr-Moson, Sopron megyétől az ország keleti részéig, viszont hatalmas forgalmat tudnak lebonyolítani.
Igen, tehát pont a kínai bankszektorra, így a kínai bankszövetséggel is, a speciális ázsiai pénzügyi szervezet az AFK-val is kiváló a kapcsolatunk, tehát ebben hiszek, hogy ez tovább fog fejlődni.
Figyelemmel kísérik a Budapest Bank állami tulajdonrészének értékesítését. Ugye egy évelei kormányhatározat alapján az állami vagyonért felelős tárca nélkül miniszternek június 30-áig kellett kidolgozni a Budapest Bank értékesítésének különböző lehetőségeit. Vannak erről új információik, illetve figyelik a folyamatot?
Furcsa válasz lenne, azt mondom, nem figyeljük, nem kísérjük figyelemmel. Nyilván figyelemmel kísérjük. De így az egyes bankok esetén a tulajdonossal kapcsolatos információkat nem kommentálnám.
Két aktuális kérdéskör, az adategyeztetés, illetve az azonnali átutalás megindítása, mindkettő határideje nyár lett volna, azonban elhalasztották ezeket. Kezdjük az utalással. Miért volt szükség a halasztásra, hiszen a Magyar Nemzeti Bank bejelentése szerint a rendszer kész, a tesztüzem megtörtént, működött, a határidő jó ideje ismert volt.
Igen, a rendszer kész, illetve az egyes szereplők is elkészültek az előre meghatározott időpontig. A kérdés az, hogy ez egy viszonylag gyorsan végrehajtott fejlesztés, aminél nagyon üzembiztosnak kell lenni, mint egy svájci óra pontossággal kell működnie. Az, hogy az egyes szereplők elkészülnek, emellett fontos, hogy éles, szinte éles körülmények között egy próbaüzembe le tudjuk tesztelni a rendszert. Ez a hatalmas forgalom mehet át rajta. Szerintem nagyon fontos, hogy amikor a valódi ügyfelek elkezdik használni, akkor ez egy sikertörténet legyen. Tehát úgymond az első benyomást már nem tudjuk megismételni, tehát akkor már arról kell szólni, hogy ez milyen kényelmes, mennyire. Mindig, amikor elterjed egy új technológia, az elején a legtöbb technológia ezzel nem robbant be, hanem először az első, a leginkább technológia iránt érdeklődő ügyfelek elkezdik kipróbálni, nagyon meghatározóak, hogy ők mit mondanak, és abban pedig azt láttuk, hogy mindenképpen használom, hogyha most egy középtávon gondolkodunk, hogy a biztonsággal működjön. Nagyon sok tranzakcióról beszélünk, a terheléses teszteket még tovább vinnénk, tehát itt a biztonságra való törekvés volt az, lehet, hogy ezzel túlbiztosítjuk, de azt a sokkal kisebb hibának látunk, egy túlbiztosítást. És hogyha majd visszatekintünk évekre múlva, akkor lehet, hogy azt mondjuk, hogy nem kellett volna ez a túlbiztosítás, de inkább mondjuk ezt, mint egy negatívabb szenáriót.
Milyen hatása lehet majd március után ennek az új megoldásnak? Növelheti a versenyt a bankok között, mint arra sokan számítanak?
Szerintem minden fejlesztés növelheti, növeli a szektorban a versenyt, amit jónak is tartok. Ezzel a fejlesztése is, tehát különböző akár az egymás közötti átutalások még gördülőkényebben tudnak menni, közüzemi számláknak a befizetése, amikor egy fizetési kérelmet intéz hozzám a közműszolgáltató, mondjuk a vízdíjat, ezzel tudom befizetni az áramot. Tehát, hogy különböző lehetőségei lesznek, még jobban egyszerűsíti az életünket.
És hát a digitalizáció felé is visz, mert mondjuk akár autóvásárlásnál, vagy akár ugye a jelzálogkételt említett lakásvásárlásnál nem kell egynapos határidőt írni a szerződésbe, az adásvételi szerződésbe. Lehet az, hogy én öntől megveszem az autóját, bepötyögöm az ön számlaszámát, és azon nyomban megkapja a pénzt. Vagyis egy újfajta pénzügyi kultúra is kialakulhat ezzel.
Pontosan, vagy mondjuk a ingatlan adásvételni a foglaló kérdése, hogy akkor az ember korábban kivette a foglaló összegét a bankból, majd a másik fél visszarakta a foglaló ugyanez összegét. Hát a nyilván készpénzfelvételnek a költsége felmerül, meg amúgy a társadalmi szinten ezeket számítjuk be a költségbe. Most valaki fogta az idejét, bement, nyilván egy nagy összegű kifizetés volt, tehát akkor még az pár percen belül meg se valósult. A készpénzelőállítás költsége jelentősebb, tehát ezeknél szerintem nagyon sok olyan mindennapi esemény lesz, ami gördülékenyebben tud menni az azonnali fizetési rendszerrel. A Magyar Bankszövetség és a magyar bankok nagyon támogatják ezt a nemzeti banki kezdeményezést.
És vajon az ön meglátása szerint a készpénzforgalmat is csökkentheti ez jelentősen, látványosan?
Reméljük. Tehát mindenképpen reméljük, hiszen ahogy, nagyon magas a készpénzforgalom, tehát ez a 6000 milliárd, és hogyha megnézzük a Nemzeti Bank éves jelentéséből ennek az összetételét, ami nagyban egy olyan 20 000 forintosokból áll, tehát ennek a túlnyomó többsége, tehát ez is például csökkentheti a készpénzmennyiséget a gazdaságban, hiszen a fizetéseknek a 80% azért még készpénzben valósul meg. Ez egy nagyon magas szám. Most nem azt mondjuk, hogy ezt vigyük le nullára, de hogyha akár meg tudnánk felezni, hogy a 40%, ami szintén egy magas szám lenne, de nyilván itt a fejlődés kell látni, hogy 80%-os arányból hogyan tudunk lemenni, és ezt a társadalmi költséget, ezt a 450 milliárd forintot hogyan tudjuk másra fordítani, ezt a pénzt hogyan tudjuk realizálni.
Majd egy kicsit később kérdezném arról, hogy hogy lehet a bankok mit tudnak tenni a készpénzforgalom csökkentése érdekében, de még kicsit maradva az azonnali utalásnál, ugye kérdeztem, hogy a versenyt a bankok között mennyire befolyásolhatja, és ezt mint ügyfél kérdeztem, hogy olcsóbb lehet-e a bankolás ezáltal. Mert hogy ugye a verseny számomra mindenképpen azt jelenti, hogy kevesebb pénzt kell mondjuk így a bankban hagynom.
Jelenti, de azt látni kell, hogy a verseny csökkenti, most is jelentős verseny van a bankok között, tehát amikor lehet, most nem akarok túl elméleti kategóriákat használni, de próbáljuk a határköltség fele levinni az árazást a nagyobb versenyben, hogyha ez ténylegesen a költségeket tudja csökkenteni, akkor még jelentősebb versenyt tud generálni, amivel szintén nagyon fontos lenne ezt összhangba hozni, az a pénzügyi tranzakciós illeték.
Vagyis akkor úgy tervezik, vagy úgy számolják, vagy azt szeretnék, hogyha az azonnali átutalással a tranzakciós illeték mértéke, illetve módja is változna, vagy változhatna?
Igen, vagy legalább erre mondjuk, hogy a csomagárazás legyen lehetséges, tehát mondjuk egy 100 000-200 000 forintos átutalás esetén, hogyha mindig rá kell számítani a tranzakciós illetéket, ami most mondhatni, hogy hát a tranzakciós illetéknek tehát az 228 milliárd forintos része, ha megnézzük a tranzakciók nyereségtartalmát, akkor ez egy nagyon nagy összeg, tehát az kevésbé várható, hogy akkor ez csomagszinten beárazásra kerüljön. Csomagszint árazás alatt azt értem, mondjuk 400 forintos egy csomag, és ezért bármennyi átutalás végrehajtható, hanem itt mindig hozzáadódna a tranzakciós illeték, és ezeket erre teszünk javaslatot, hogy akkor legalább ilyenkor, mint a kártya esetében ez előfordult, hogy akkor a kártyás fizetések után mondjuk egy egyszeri 500 forintos éves tranzakciós illetéket kell befizetni, tehát onnantól kezdve már mindegy volt, hogy mennyit használja az ember a kártyát, abban nem lesz több a tranzakciós illeték, ezt már a banki csomagárazási logikában jobban bele tudjuk illeszteni.
És erről már folynak a tárgyalások, egyeztetések, akár a pénzügyminisztériummal, akár a Nemzeti Bankkal?
Folyamatosan zajlanak a konstruktív egyeztetések.
Az aréna mai vendége Becsei András, a Magyar Bankszövetség elnöke, az OTP Jelzálogbank vezérigazgatója. A hírek után innen folytatjuk.